Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak tartasz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne dobj el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Imádkozzunk. Igen, a te bocsánatodért kell könyörögnünk, Istenünk, egyenként mindegyikünknek. Legnagyobb, mindenek felett való drága ajándékod, amit ezen a földön meg kell kapnunk, a te bocsánatod. Mert bocsánatod nélkül elvesztünk. Mert bocsánatod nélkül vége mindennek, és csak a bűn győzhet. És a te ítéletednek, haragodnak a rajtunk maradása lehet örökre szóló. Könyörülj rajtunk, hogy igazi mélységében megismerjük a bűnünket, hogy a mélységből hozzád kiáltsunk valóban. Ne takargassuk, ne magyarázzuk, ne hárítsuk el magunktól, amikor te a bűnt leleplezed életünkben. Könyörülj rajtunk, hogy érzékenyek legyünk a lelkiismeretünkben, hogy ne tegyük túl magunkat a te szavadon, amikor kérdezel, figyelmeztetsz és szólsz hozzánk idejében. Ne tegyük túl magunkat szavadon, mint Kain, hanem törjünk össze leleplező igéd súlya alatt, mint Dávid. Látod, mennyi harag, mennyi gyűlölet tudott megfészkelni időről időre a szívünkben, és mi be sem akarjuk látni, és úgy akarunk tenni annyiszor, mintha ez nem is volna ott. De te leleplezed, szabadíts meg vérontó, gyilkos indulatainktól. Leplezd le, mi fortyog bennünk, és ments meg attól, hogy a magunk haragja és mások elleni indulata helyett a te dicséreted legyen ott, a kegyelmedért való hála a szívünkben és az ajkunkon. Hadd tárjuk ki előtted a szívünket mindnyájan. Ne az Úr Jézus legyen kizárva az életünkből, az életünk bármely tetéről, hanem a ránk leselkedő bűn legyen kizárva kegyelmed ereje által. Te mindent tudsz. Azt is, amit mások nem tudnak, s amit magunk sem tudunk magunkról. Te előled nem rejthetünk el semmit. Hadd szolgáltassunk ki neked, az élő Istennek mindent. És köszönjük, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a bűnöket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Amen. Most a 217-es éneket énekeljük.
Nagy Isten, most előtted szívem kitárom, de merégem nincs sehol a földi határom. Ha te megjössz állatom, hogy biztató szóba, kikarom könyv a kenyerem keserű sóba. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, előled elrejtenem, segít sem lehet. Látja lelked minden bűnöm, melynek átkasul. Kedved óra, ó Isten, meg lesz a súly. Jézusomra föltekintett a kereszt alatt, így szívemnek tuborán a tépeim miatt. Ó, megüttes Uram, az így megtört a bánat. Szálljon le a virgalmat, fordíke bocsánat. Szent Fia ért irénykemet, mérét megváltó. Hallgass meg, ha bűnbánat, hozzád kiáltó. Vigaszolgaj, térkegyesen, meleg szívemben. Atyám kegyelme.
Sorozatunk mai esti ige szakaszát Mózes első könyve negyedik részéből olvasom, a 8. verstől a 12. versig. És Kain szólt testvéréhez, Ábelhez. És történt, hogy amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Kainnak, hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok én a temnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Amen. Az Úr kérdései tőlünk. Ez az esti sorozatnak az összefoglaló címe. Tegnap Isten legeslegelső kérdését hallhattuk, amit az emberhez intézett. Hol vagy? És elgondolkodhattunk Isten igéjére figyelve és azt hallgatva azon, hogy miért is kérdez az Isten? Hisz első hallásra ez olyan furcsa. Hát ha ő mindent tud, akkor miért kérdez? Azért kérdez, hogy alkalmat adjon vele a válaszra. Azért kérdez. Tud mindent. De a kérdésével azért szólít meg, hogy az ember felelhessen. És ezért az Isten kérdésében hívás is van, visszahívás a tőle elszakadt embernek. Hol vagy? És eszméltetés, hogy döbbenj rá, hogy hol vagy. Eddig nem volt semmi probléma. Amíg Isten jelenléte drága volt, és tisztaság volt, az ember és Istentől kapott segítőtársa asszonya között. Nem volt probléma, nem volt félelem. Hol vagy, hogy most félsz és bújsz, ember? Az Isten elől. Félted magadat. És próbálsz mindenféle fák és bokrok és kifogások és mentegetőzések és önigazolások mögé bújni. Hol vagy? Igen, eszméltetés. Hol vagy? És amikor az Isten kérdez, akkor az embernek felelnie kell, önkéntelenül is felel, és vagy jól felel, vagy rosszul felel. A bűnössé lett ember önkéntelenül csak rosszul tud felelni. Ezt is láttuk az Isten igéjének a világosságában, a bűneset és következményei történetében. Önkéntelenül felel, és csak rosszul tud felelni. Az őt kereső Istennek, a bűnössé lett ember. És a feleletével is elárulja magát, elárulja a bajt, miközben mentegetőzne, magyarázkodna. Meghallottam a hangodat a kertben, elbújtam, mert félek, mert mezítelen vagyok. De hát ez nem volt probléma, addig, amíg tisztaság volt, és Isten jelenléte öröm volt. Mi történt? És akkor Isten újra kérdez. Újabb alkalom, amit Isten ad a bűnvallásra. Talán ettél a fáról, amelyről azt mondtam, hogy ne egy. Ugye ez volt az újabb lehetőség. És hogy felel rá az ember? Kényszeredett beismerés, de nem bűnvallás. Alapvető különbség van a töredelmes bűnvallás meg a kényszeredett bűnbeismerés között. És tegnap arról is kellett szólnom, hogy mi vajon, akik már bűnvalláson keresztül az Isten kegyelmét megtalálhattuk, amikor hitre jutottunk, akik hitre jutottunk, nem tompulunk vissza annyiszor, és amikor az Isten igéje megítél, leleplez, az Isten belekérdez a dolgainkba, nem sokszor csak kényszeredett bűnbeismerésünk van már megint az igazi töredelmes, összetört szívű bűnvallás helyett? Hogy is állunk ezzel? Mindenképpen felelünk az Istennek, amikor ő kérdez, és amikor újabb lehetőséget ad, hogy ki mondta meg neked, talán ettél a fáról? Jaj, ha csak kényszeredett beismerés a felelet, de abban a kényszeredett beismerésben ott volt a vád is rögtön, a vádaskodás. Az asszony, akit te adtál mellé, ő adott nekem és ette. Az asszony a hibás, a másik a hibás, ugye? Hát nem tudom elkerülni, hogy beismerjem, hogy benne voltam a dologban, de hát mások vittek rossz utakra engem. És a legpimaszabb dolog az egészben ugye Isten hibáztatása. Mennyiszer lépten nyomon halljuk magunk körül az Istent vádoló kérdéseket, visszakérdezéseket, mondjam így kemény szóval, visszapofázások. Hát te vagy a hibás Isten. Mert ilyen asszonyt adtál, mert ilyen férjet adtál, mert ilyen helyzetbe kerültem. És a számonkérést próbálja magától elhárítani az ember. De nem lehet. Mert mondhatja-e az agyag a fazekasnak, hogy mit tettél. A teremtmény a teremtőnek. Aki jó, aki szent szeretet, ahogy délután is hallhattuk neki, mondhatja-e a teremtmény, hogy mit tettél, és hogy te vagy a hibás? Hát minden ilyen csak visszahullik az ember fejére. Ehelyett az ilyen pimasz, hárító és Istent vádoló válasz helyett meg a továbbhárítás helyett. Igen, hát a kígyó a hibás, mondja az asszony is, amikor Isten rákérdez, hogy te mit tettél, mi ez, amit tettél, és ez nem is kérdés igazából, hanem mondjam így az Isten elszörnyedése. Rettenetes. Milyen rettenetes, amit tettél? Hát a kígyó ámított el engem, és úgy ette. Persze, minden bűn mögött ott van az, akitől ered az Isten elleni lázadás, az Isten ellen fellázadt, kiváltságos, hatalmas szellemi teremtmény, minden bűn mögött ott áll, a kezdettől az ördög vétkezik, ahogy János első levelében olvassuk, de a magunk felelősségét nem lehet ráhárítani. A bűn az ördögből van. Aki a bűn cselekszi, az ördögtől. Visszahull az ember fejére minden magyarázkodás, minden kifogás, minden vádaskodás. Ehelyett csak az lehet a jó, amikor oda jut az ember, mint az 51. Zsoltárban, aminek mondatait bevezető Zsoltárként ma este fölolvastam, hogy könyörülj rajtam, Istenem. A te nagy kegyelmességed szerint, és egészen most ki engem az én álnokságomból. Tiszta szívet teremts bennem. Isten azért kérdez, hogy hol vagy, hogy erre segítsen, és magához visszavonhasson, visszahívhasson. És olyan jó, hogy a bűneset története folytatódik azzal, amire már tegnap is utaltam, hogy Isten megígérte a szavót, aki szétzúzza a kígyó fejét. És az asszony magvaként kellett erre a földre eljönnie. Ez az ős evangélium. A kígyónak az ítélet, az embernek az ígéret. És valahol ennek az ígéretnek egy félreértett, mégis komolyan vétele lehetett ott abban, amikor Ádám és Éva első gyermeke megszületik a földre. És Éva azt mondja, hogy férfit nyertem az Úrtól. Na de hát ez nem az, aki majd legyőzné a kígyót és szétzúzná a fejét, hanem amint bemutatja nekünk a Biblia. Éppen az, akit legyőz a sátán. Kain nem a szabadító férfi. Kain az öntudatos, nem Istent tagadó, de Isten előtt is, meg egyáltalán a maga teljesítményével megállni kívánó ember. Aki a lényeget nem érti, az Isten előtti helyzetét nem érti. És megmutatkozik nála, hogy immár a bűnössé lett első emberpárnak. Bűnös gyermeke születhetik csak. Fogantatásunktól fogva mindnyájan bűnös természettel indulunk azóta ebben a világban. És ez az, amit a bűnére Isten előtt rádöbbenve Dávid kimond, hogy íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az én anyám. Ebből nem fog származni igaz életfolytatás, ebből nem fog származni megtérés, igaz Isten tisztelet, győzelem a gonosz felett, ebből nem. Az Istennel szembeni hitetlenségnek, amely oly sok vallásos embernél is ott van. Az Istennel szembeni hitetlenségnek épp ez a rettenetes megnyilvánulása, hogy nem hiszem el, hogy belőlem nem származhat jó, nem származhat a gonosz fölötti győzelem, nem származhat igaz Isten tisztelet. Ezt nem hiszem el. A romlottságomat nem hiszem el. És ebből ered minden olyan, amikor az ember a maga teljesítményével, jó cselekedeteivel, szertartásával, mágiájával, akármiével, rettenetes áldozataival akar megállni az Isten előtt. De nem hiszi el magáról a szörnyű valóságot. Kain ennek az embernek a prototípusa. a kemény szívű vallásos, aki Istent, mint teremtőt és mint gondviselőt nem tagadja. A maga módján tiszteli, úgymond, csak az Isten előtti helyzetét és saját szívének a romlott állapotát, azt nem képes fölfogni, nem képes beismerni. Áldozatot visz a maga módján. És áldozatot visz Ábel is, aki csak lehelet, semmiség. Hát nem ő az első szülött, ugye? De Ábelről azt tanúsítja nekünk a Szentírás. A zsidókhoz írt levél mutatja be a titkot, hogy miért volt Ábel áldozata kedves az Isten előtt. Hogy hitáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot az Istennek. Véres áldozat volt az. Valahol annak a fölismerése van benne, hogy véres áldozat révén részesíthette az Édenből kiűzött embert a kiűzetés előtt védelemben az Úr, amikor bőr ruhákat készített az Isten, az ember tákolt a fügefa levél akármicsoda helyett. A fügefa levelekkel az ember hiába takarózik. Isten készített bőrruhákat az embernek és feleségének, és ott a véres áldozat titka jelenik meg. Még kimondatlanul, de Ábel áldozatában már megmutatkozik, hogy ő bárányt áldoz. És a zsidókhoz írt levél így írja azután, hogy hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Ábel hite megnyilvánult az áldozatában, a véres áldozatban, a helyettes áldozatban. Bűnös vagyok, akinek kegyelemre van szükségem. Ez van ott Ábel magatartásában. Ez rejlik ott Ábel magatartásában. Mózes első könyve 4. részében még csak annyit mond el a kétféle áldozattal kapcsolatban az ige, hogy az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. És ezt mind a kettő észlelte. Nem csak Ábel észlelte, hogy Isten előtt kedves az áldozatával. Kain is észlelte, hogy Ábel kedves az Isten előtt, én meg nem. És milyen rettenetes, amikor az ember észleli, hogy nincs rendben valami köztem meg az Isten között, de nem magában keresi a hibát, hanem a másikban, aki meg kedves az Istennek. Hogy ő kedves az Istennek. Én meg nem. Hát itt ugye a nagy én, megjelenik a nagy én, és az én központúság. Hogy lehet, hogy én nem vagyok kedves? És nem magában keresi a hibát, hanem forr benne a düh. Ábel ellen. És Isten ezt látja. Istennek nem az az első kérdése Kainhoz, hogy mit tettél, ami a ma esténknek a címadó kérdése. Kainhoz ez Istennek már a harmadik kérdése. Isten már akkor szólt neki, már akkor belekérdezett, hogy mi van benned, amikor látta Kain szívében a fortyogó indulatot. Nekünk is szól az Úr. Hozzánk is szól úgy, hogy még semmi nem látszik kívülről. De ő beleszól, belekérdez abba, hogy mi dúl ott belül benned. Milyen gondolatok, milyen kívánságok, milyen érzések kavarognak benned. Annyi látszott, hogy Kain lehorgasztotta a fejét. Hát rossz kedvű. Igen. Haragra gerjedt. És az Úr ezt kérdezte tőle, miért gerjedtél haragra? És miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a vétek az ajtó előtt leselkedik. És rád vágyódik. De te uralkodjál rajta. Hogy cselekszel? Jól cselekszel, vagy nem jól cselekszel? Jól cselekedni csak úgy lehet, ha azt teszem, úgy élek, hogy az Isten szemében jó. Igen, de ehhez rendeződnie kell, helyre kell állnia az Istennel való kapcsolatnak. És az hogy állhat helyre? Csak úgy, ha kegyelmet kérek. Ha bűnbocsánatot kérek. Ha nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, mint a ragadozó, amely kész arra, hogy az óvatlan pillanatban rád ugorjon. De te uralkodhatsz rajta, uralkodjál rajta. Istennek ezen a kérdésén és figyelmeztetésén Kain túltette magát. Ha Isten szaván túlteszem magamat, akkor rosszabb állapotba fogok kerülni, mint előtte voltam. Ez a megkeményedés története, amikor emberek megkeményítik a szívüket, és megkeményednek az Istennel szemben. Szólt az Isten, belekérdezett. A szívem gondolatait, szándékait megítélte, de túlteszem magam rajta. Utána csak rosszabb állapotba lehet kerülni. Ezt a rosszabb állapotot persze lehet palástolni. Kain lehet, hogy akkor, amikor közvetlenül történt, ugye, a két áldozat bemutatás, és ő is észlelte, hogy Ábel kedves az áldozatával az Úr előtt, én meg nem, akkor lehet, hogy kirobbant belőle a harag, de aztán úgy tűnik, hogy elmúlt. Beszél Ábellel. Megjelenik a képmutatás is. A Biblia első fejezetei megmutatják nekünk, ahogy a bűn sokszorozódik, és sokfélévé válik. Isten parancsának a megszegéséből mi minden jön. Jön a hamis vallásosság. Jön a gyilkos indulat, jön a képmutatás, és aztán jön, milyen hamar, az első gyilkosság, az első emberhalál a földön. Kain szólt testvéréhez, Ábelhez. Több bibliafordításban is olvassuk ezt a plusz mondatot, hogy menjünk ki a mezőre. Beszél Ábelhez. Mintha rendben lenne a kapcsolat. Mintha nem forna ott a szívében a megáltalkodott gyilkos indulat. Úgy tesz, mintha túljutottunk volna a feszültségen és rendben lennék. Beszél hozzá, menjünk ki a mezőre. És aztán történt, amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Olyan megrendítő belegondolni ebbe, hogy az első emberhalál gyilkosság által történt ezen a földön. Isten megmondta, hogy a bűn következménye, hogy por vagy és porrá leszel. De a legelső halál nem az, hogy Ádám meghal 930 éves korában, hanem Ábel halála. És gyilkosság által. És a másik döbbenetes dolog, amit leegyszerűsítve és kiélezve így tudok csak újra meg újra elmondani, hogy az első gyilkosságban az történt, hogy a vallásos megölte a hívőt. És hányszor történt ez azóta a világ történelmében? Ábel meghalt, a vére kifolyt, a föld beitta. Nincs gondom most már Ábel. Nem áll az utamba. Úgy kellett neki. Ha ő képes volt kedves lenni az Isten előtt. És mi történik? Isten megint szól, megint kérdez, hol van a testvéred? A testvéred nem egy állat, nem egy vadidegen, akkor még nem is lehetett vadidegen, egyetlen család. Hol van Ábel a testvére? És a félelmetes, kemény, pimasz válasz. Nem tudom. Egyrészt tényleg nem tudhatta. Mert senki ezen a földön nem tudhatja, milyen a halál. Amíg itt vagyunk, nem tudjuk, milyen a halál. Aki meg meghalt, az nem tudja elmondani. Éppen azért, mert meghalt. Még valami igazság is van benne, valami igazság mozzanat. Ebben a félelmetes, kemény válaszban, hogy nem tudom. Hová került a halálba? Kain ezt tényleg nem tudja. De félelmetes keménység van benne, hogy ő a gyilkos mondja ezt. És jön még ez a visszakérdezés ráadásul, hát őrzője vagyok én a testvéremnek. És ebben a mondatban is olyan hangsúlyos az én. Az eredeti héber szöveg ezt különösen kimutatja. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek. Nekem csak én magam számítok. Ez nyilvánul meg benne. És rajtam az Isten se kérjen számon mást. Hát miért kellene őrzőjének lennem? Na de gyilkosa lett. Pedig őrzőjének kellett volna lenni. A testvéreknek, egymás őrzőinek kellene lenniük. Olyan csodálatos, amikor ez fölragyog az új szövetségben, hogy vigyázzatok egymásra. És intsétek egymást, amíg tart a ma. Hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűncsábításától. Csak egyet idéztem föl a zsidókhoz írt levélből. Egy ilyen részletet. Ügyeljetek egymásra. Intsétek egymást. Isten közösségre szánta az embert. Közösségre önmagával, és közösségre egymással. És az én központúvá lett bűnös embernek a rettenetes keménysége ez, amivel elutasítja magától, hogy nekem törődnöm kellene a másikkal. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek. És erre kérdezi az Úr, hogy mit tettél? Mit tettél? És ez a kérdés is eszméltetés, hogy tisztában vagy te vele, hogy mit tettél? Magad sem tudod, hogy mit tettél. Amikor hagytad, hogy a gyűlölet, az önző dű eluralkodjon a szívedben. Gyűljön ott, öljön téged magad, a lelki ismereted ott belül, és ölessen veled. Ugye milyen döbbenet, hogy ilyen mozaikként össze lehet raknunk ezt a magyar szót. Más nyelvben ilyen nincsen, mint ahogy mi magyarul összerakhatjuk a gyűlölet szót. Hogy gyűl, öl, és aztán ott van a műveltető képző. Gyűlik és ölet. Mit tettél? Mit tettél, amikor túltetted magadat az idejében szóló igén? Mit tettél, amikor hagytad, hogy gyűljön a szívedben a gyilkos indulat? És aztán győzzöned, magad sem vagy tisztában vele, hogy mit tettél. És kérdez az Úr minket is, mit tettél, amikor a haragtartás ott maradt, és kitart a szíved mélyé. Amikor dédelgeted azt a gondolatot és érzést, hogy na bárcsak már ne lenne az az illető, aki nekem annyi rosszat tett, még ha annyi rosszat tett is. Ábel nem tett semmi rosszat Kainnak. De hát van úgy, hogy tényleg rettenetes dolgokat tudnak emberek elkövetni. Még ha annyi rosszat tett is az a másik. Még ha kiforgatott az örökségből, becsapott, meghazudtolt, megszégyenített, megalázott, megkínzott. Ott van az Isten figyelmeztetése, hogy enyém a bosszú állás, én megfizetek. És ott van az Úr Jézusnak a figyelmeztetése a hegyi beszédben. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj. Én pedig azt mondom nektek, ha valaki haragszik atya fiára, az már gyilkos ott a szíve mélyén. Az már az ítéletre méltó. Hogy állunk ezzel? Hogy állok ezzel? Hogy állsz ezzel? Amikor Isten kérdez, tettek nélkül is mit tettél? Amikor olyan kemény lett a szíved a másikkal szemben. Aztán szavakkal. A szavak is félelmetes fegyverek, nem csak a husánk, vagy a kard, vagy az ágyú, vagy a robbanó szerkezet. A szavak is félelmetes fegyverek. Mit tettél? Kérdezi az Úr. És aztán elmondja, hogy mik a következmények. János első levele így írja le ezt aztán, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete. Aki gyűlöli a testvérét, az a gonosztól van, mint Kain. Átok alá helyezed magadat, és kizárod magad az életből. A gyűlölettel, a gyilkos indulattal. Ábel vére, és minden kiontott igaz vér, Isten büntetéséért kiállt a földről. És ezt nem tudják, annyiszor nem tudják. Maguk a gyilkosok sem. Mit tettél? Egyetlen igaz vér van, a tökéletesen igazi, amely viszont nem bosszúért kiáll. És az Isten azért kérdezi, hogy mit tettél, akkor is, ha a gyűlöletet, a gyilkos indulatot tápláltad a szívedben, és megkeményedtél benne, és magad se fogtad föl, hogy mi ez, azért kérdezi, hogy mit tettél, hogy fölragyogjon az ártatlanul szenvedőnek, az egyetlen tökéletes igaznak, a kereszten hangzó imádsága, az első megszólalása a keresztre feszített Jézusnak. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Íme az ember, mégpedig éppen a vallásos ember is, az emberré lett Istent is képes volt meggyilkolni. A maga vért igazáért. És az értünk emberré lett fiú, a gyilkos emberé, így könyörög, és így ajánlja föl magát. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Isten meghallgatta ezt a könyörgést. Isten elfogadta fiának áldozatát. Isten igazolta az ő fiát, aki a gonosznak a fejére taposott és szétzúzta azt épp a szenvedése által. Igazolta őt a feltámasztásban. És ezért olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben ezt a csodálatos biztatást is a Jézus Krisztusban hívőknek, hogy ti az új szövetség közben járójához, Jézushoz járultatok, és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Pontosabb fordításban így kell idéznem, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Mert az Ábel vére bosszúért kiáltott, és minden igaz vér az emberiség történetében. De Jézus vére az egyetlen tökéletes igaznak a vére, jobbat beszél, kegyelemért kiállt. És ha az Isten kérdését pimaszul hárító magatartás helyett, az lesz, hogy könyörülj rajtam, mert vért ontottam, ahogy Dávid kimondja az 51. Zsoltárban. Ments meg, mert vért ontotta. Akkor ott lehet a kegyelem. Akkor ott lehet az, hogy vétkemet bevallottam neked, és te megbocsátottad azt, elvetted rólam bűneim terhét. Az Úr kérdései, amelyekkel tőlünk is kérdezi ezeket, hangzanak most estéről estére. Hol vagy? Mit tettél? Válaszolni kell. Válaszolunk mindenképpen. Hogyan válaszolunk? Lehet úgy válaszolni, ahogy énekeltük is az egyik énekben, bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jézus Krisztus lehet így behívni, befogadni. Rá föltekinteni a kereszt alatt, és a nyugtalan, megterhelt szív békességet, szabadulást, megoldást kap. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, te a szent, az igaz, a tiszta, aki kimondhatatlant szenvedtél az embertől gyalázatot és kínosztatást, a gyalázatos emberért önmagadat áldoztat fel, a gyalázatos ember helyett elszenvedted az ember gyalázatának büntetését. Te a bíró haltál meg önmagad értünk, hogy miénk lehessen a bűnbocsánat, az élet, az üdvösség. Uram, mi gyilkosok vagyunk. Ha nem is lett belőle tett, de mennyi rettenetes szó, és még több rettenetes gondolat. És a te halálodra kell mindenek fölött így gondolnunk, hogy én okoztam minden szenvedésed. Bűneim vittek keresztfára téged. Hála néked, Úr Jézus Krisztus, hogy nekünk, a gyilkosoknak és tisztátalanoknak van bűnbocsánat a te véredért. Hadd kérjük ezt mindnyájan, hadd éljünk belőle, hadd segítsük egymást, hadd legyünk egymásnak őrizői akaratot szerint. Ne tegyük túl magunkat, az isteni szólításon. Ne vágjuk vissza pimaszul az isteni kérdést. Könyörülj rajtunk, hogy a ránk vágyódó bűn ne tudjon hatalmat venni rajtunk, hanem a te hatalmadban legyünk, járjunk és éljünk. Köszönjük, hogy véredért szabad az út vissza az Atya közelébe, és a te nevedben most is így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Most a 157-es éneket énekelj.
Yeah.